Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Gazdasági témákkal kezdjük a mai gyűjtésünket. Kezdve az OTP gyors jelentésével, amely az első negyed évben elsősorban a külföldi leányvállalatoknak köszönhetően szárnyalta túl a várakozásokat, aztán szó lesz a legfrissebb hazai inflációs adatról áprilisra vonatkozóan, és végezetül egy koktélfesztivál is terítékre kerül, de akkor haladjunk sorjában. A vártnál jobb eredményt ért el az OTP csoport az első negyed évben. A konszolidált adózás utáni eredmény 194,7 milliárd forint volt, szemben az előző negyedévi 115 milliárdos eredménnyel és az egy évvel korábbi több mint 33 milliárdos veszteséggel. Az OTP bank vezérigazgató helyettese azt mondta, a magas kamatkörnyezet kifejezetten hátrányosan befolyásolta a magyarországi működést, a banki különadók pedig 88 milliárd forintot vittek el. A régiós leánybankok viszont jellemzően növelni tudták adózott eredményüket. Az ukrán leánybank például úgy tudott jelentős profitot elérni, hogy a hitelek céltartalékkal való fedezettsége már egészen magas, tette hozzá Bencsik László, akivel Lakatos László készített interjút.
Csoportszinten nagyon szép negyed évet zárt az OTP, de hát a magyar számok jelentősen rontották az eredményt. Ebből mit emel neki? Mi volt, ami a leginkább hatott a magyarországi számokra?
Hát egyrészt a bankadó és az extra profitadó, mert ezek azok, amik negatívba vitték a magyar teljesítményt. A másik pedig az, hogy az OTP esetében a nettó kamatmarzs az csökkenő trendet mutat, tehát a tavalyi év hasonló időszakához képest lényegesen alacsonyabb szinten van. Az OTP kifejezetten hátrányosabb helyzetbe kerül egy magasabb kamatszint mellett, úgyhogy abban bízunk, hogy a kamatszint gyorsan csökkenni fog.
Azt szokták mondani, hogy a bankok szeretik a magas kamatkörnyezetet, az OTP esetében ez miért nem így van?
Alapvetően azért, mert nagyon nagy az állampapírállományunk, a magyar fix állampapírállomány, és ez egy olyan érletszerkezetet okoz, ami az emelkedő kamatszint mellett negatív hatással van az eredménye. Azért kiemelném, hogy a kötelező tartaléknak az a jelenlegi struktúrája, ami ki lett alakítva, az is nagyon jelentős veszteséget jelent. Ugye gyakorlatilag effektív 9,75%-os kamatot fizet a jegybank. A kötelező tartalékra, ami most már 10%-os mértékű, ugye nyilván ez a 18%-hoz képest ez egy nagyon nagy különbség.
A lakossági hitelezés, illetve a betétállomány, az hogyan változott az első negyed évben? Gondolom, hogy nem rohantak az emberek jelzálog hiteleket és egyéb hiteleket felvenni ilyen magas kamatok mellett.
Valóban így van, tehát a jelzálog hitelezés, a lakáshitelezés az jelentősen lelassult. Tehát majdnem 80%-kal kevesebb a hiteligénylés, mint a tavalyi első negyed évben. Ugye az egy nagyon jó negyed év volt, akkor jelentek meg a zöld hitelek nagy volumenben. Úgyhogy a jelzálog hitelek kapcsán egy nagyon visszafogott keresletről van szó. Fogyasztási hitelek esetében nagyjából szinten vagyunk, illetve egy kismértékben nő az állomány, tehát itt azért még megmaradt érdemi kereslet az ügyfelek részéről. Ugye a betétek tekintetében a lakossági betétállomány az első negyed évben az gyakorlatilag szinten volt, tehát nem változott a mértéke. A piaci részesedése az OTP-nek pedig nőtt, tehát a lakossági betétekből származó részesedésünk az majdnem 42%, és folyamatosan növekszik.
Egyébként ezt a növekedést minek tulajdonítják?
Én azt gondolom, hogy a szolgáltatások színvonal határozza meg azt alapvetően, hogy melyik bankot választják az ügyfelek, azt gondolom, és én hiszek, hogy nagyon magas színvonalon szolgáljuk ki az ügyfeleink igényeit.
Mi a helyzet a megtakarításokkal? Ebben mennyire sikerült a piacon megtartani a részesedésüket?
Ugye a megtakarítások tekintetében ugye van egy nagyon erős elszívó ereje a lakossági kötvénypiacnak, tehát ugye az államkötvények nagyon kedvező kamatozási lehetőséget ugye nyújtanak az ügyfelek részére, amivel nagyon nehéz versenyezni, tehát itt van egy természetes elszívó erő.
A vállalati hitelezés, illetve általában a vállalati bankolás, az hogy hatott a számokra, mennyire lehet arra támaszkodni, vagy a vállalatok is behúzták a féket?
A vállalati hitelkereslet is visszaesett, tehát tavaly vagy nagyon erős évünk volt, több mint 30%-kal nőtt a vállalati hitelállomány, ez 3%-ra lassult az első negyed évben, de azért az egy negyed év alatt 3%, tehát nem évesítve, tehát ha így megy tovább kvázi, akkor ugye a vállalati növekedésünk azért meghaladhatja az 5%-ot. százalékot, és akár 10-et is elérheti, tehát valahol az 5 és 10 százalék között. Ami természetesen jóval alacsonyabb, mint a tavalyi, de azért több, mint nulla.
Ugye említette, hogy a különadó az jelentősen rontotta a számokat. Itt ugye azt lehetett olvasni, hogy jelentős javulás van ebben. Ez mit jelent az OTP részére?
Hát ugye itt egy olyan számítási mód fog az év második felére vonatkozni, amiből az OTP-re egy kisebb összeg, egy 28 milliárd forinttal kisebb összeg jön ki. Hozzá kell tennem, hogy ez is abszolút indokolatlan, mert az OTP esetében a különböző adók nélkül, egyszeri tételek nélkül nagyjából év per év felére csökkent a profit. Tehát szó nincs arról, hogy itt növekvő profit vagy extra profit keletkezne, effektíve csökken a profit Magyarországon az OTP esetében. És hát ez a csökkenő profitot adóztatják meg még mindig egy nagyon magas, de több mint 40 milliárd forintos extra profit adóval. És egyébként nagyjából ezek miatt az első negyed év az negatív is volt Magyarországon.
Viszont a leánybankok azok jól teljesítettek. Itt elsősorban mely országok voltak azok, amelyek jelentős hasznot jelentettek a csoportnak?
Hát a legnagyobb profit az Bulgáriából jött, és valóban így van, hogy gyakorlatilag minden külföldi leányvállalatunk nagyon jól teljesített, és a korábbi időszakokhoz képest folyamatosan növekedett a profit. Összességében 70%-át adták az ilyen egyszeri adók, meg egyszeri tételek nélküli csoport eredménynek ezek a külföldi bankok. Hát itt Bulgária, Horvátország, Szerbia azok, akik volumenben leginkább hozzájárultak, de mind az ukrán, mind az orosz működésünk az érdemi pozitív számokat mutatott.
Egyébként az, hogy Ukrajna és az oroszországi lányvállalat jól teljesít, az minek köszönhető kívülről nézve, körülmények messze nem ideálisak.
Igen, tehát főleg Ukrajnában nagyon-nagyon nehéz környezetben működik a bankunk, és hősies helytállást tanúsítanak a kollégáink. De gyakorlatilag mondjuk a gazdasági környezet az nagyjából stabilizálódott Ukrajnában. Tehát abban az esetben, hogyha nem eszkalálódik tovább a háborús konfliktus, akkor egy idézőjelben normalizált környezetről lehet szó, ahol van hitelkereslet, hitelezőnk, tranzakciós kereslet nő, a betétállomány, nagyon magas a kamatszint, és ott abból egyébként pozitívan nyer a bank. Tehát ebben a nehéz helyzetben egy viszonylag stabil környezet alakult ki, ami lehetővé teszi azt, hogy jól működjön a bank. Hasonlóan Oroszországban is, tehát számos probléma van, de ott is egy stabil környezet van, az infláció az kimondottan alacsony, tehát bőven egy számjegyű, a munkanélküliség nem nőtt, tehát az a fogyasztási hitelezési aktivitás, amit ott folytatunk, az egy profitábilis tevékenység, a vállalati hitelezés gyakorlatilag leállítottuk, úgyhogy ott most már csak ilyen lakossági, és ott is fogyasztási hitelekre fókuszálunk.
Ezek szerint akkor az orosz bank eladása le is került az asztalról?
Hát továbbra is minden stratégiai alternatívát figyelembe veszünk, de ugye az a helyzet Oroszország, hogy effektíve tiltják az értékesítését az ilyen barátságtalan országok által tulajdonolt bankoknak, úgyhogy jogi nehézségek vannak, vagy akadályok.
De üzleti szempontból egyébként az inkább egy racionális döntés lenne eladni az orosz leánybankot, vagy inkább akár növelni a részesedéseket?
Hát először is Oroszországban egy nagyon kis bankunk van, tehát a piaci részesedés az olyan 0,17%. Tehát egy ilyen ezrelékes nagyságrendű részesedésünk van, és ez a bank alapvetően fogyasztási hitelezéssel foglalkozik. Hát az, hogy valamit racionális megvenni vagy eladni, az mindig az ártól függ. Tehát van az az ár, ami racionális eladni, meg megvenni dolgokat. A megvétel az egyáltalán nincs napirenden Oroszországban, tehát nyilvánvalóan növekedni nem akarunk. Az eladás pedig egy opció lenne, hogyha lenne erre jogi lehetőség.
Viszont az első negyedéves számokon akvizíciók pozitívan megjelentek. Ez az Üzbék Bank, ez mennyire lesz jelentős az OTP csoport életében?
Azt gondolom, hogy jelentős lesz. Tehát itt ugye egy privatizációs sorozatnak az első lépésénél jelenünk meg, mint vevő, tehát ez lesz az első nagy állami bank, amit privatizálnak. A nagy állami bankok közül az egyik legkisebb, ami alapvetően jelzálog hitelezésre fókuszál, tehát ott 30%-os piaci részesedése van. És ez egy nagy piac, demográfiailag hát 36 millió ember lakik ott, és egyébként meg gyorsan nő demográfiailag. A banki penetráció, a bank szolgáltatások színvonala az még viszonylag gyerekcipőben járt, tehát ott egy nagyon dinamikusan fejlődő piaci lehetőség lehet, ami igen, meghatározó méretre is nőhet az OTP csoportban.
A következő negyedévekre mire számítanak a csoportszinten, illetve Magyarországon?
Hát a várakozásaink a hitelnövekedésre az ilyen nem több, mint 5%, tehát nagyjából ez a negyedéves 1%-os szint ez várható. A tőkearányos megtérülésünkre, a profitabilitásra nagyjából a tavalyi szintnek megfelelő értéket várunk. Itt az első negyedév jobb volt, úgyhogy ez még némi optimizmusra is adhat okot. A nettó kamatmarzs az, ahol nyilván itt a magyar kamatmarzs fogja leginkább meghatározni a csoport egészét. Ez a második negyedében egyébként várhatóan kisebb lesz. És hát amivel küzdünk, ugye az az infláció és ennek kapcsán a költségek növekedése, ami a költséghatékonyság fenntartását nyilván nehezebbé teszi.
Az, hogy azokban a régiós országokban, ahol az OTP-nek vannak leánybankjai, ott jobban csökken az infláció, akkor ott még további jelentős növekedésre számítanak?
Hát külföldön is lelassult a hitelezési aktivitás szinte mindenhol. Nem olyan mértékben, mint Magyarországon, de lelassult. De igen, valószínűleg a külföldi hitelnövekedés az erősebb lesz, mint a magyar. És az elmúlt éveknek az egyik fontos fejleménye, hogy nagyon megváltozott a csoport szerkezete. Több mint 40% már eurozónába tartozik, vagy az eurozóna előszobájába tartózkodik Bulgária, és a magyar működésnek az aránya az pedig jelentősen lecsökkent, ilyen 30% körüli szintre. Ez pont egyébként a profitban is ezt a megoszlást mutatta az első negyedében, meg az állományok tekintetében is.
Az elmúlt percében az OTP Bank vezérigazgató helyettesét Bencsik Lászlót hallották. Bár a nagy áttörés még várat magára, de egyértelműen lassul a magyar infláció üteme. Áprilisban 24%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest. A K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint júliusban várható először 20% alatti infláció. Németh Dáviddal Sipos Anikó beszélgetett.
A most kijött inflációs adatok kapcsán mi mondható el, hogy alig fékez még a magyarországi infláció, vagy azért már ez egy nem csak nagyítóval látható lassulás az árak emelkedésében?
Sajnos még mindig nagyon magas inflációról beszélünk, de azért egyértelműen látható, hogy lassul az infláció. Ez az első nagyobb mértékű mérséklődése, és én azt látom, hogy a következő hónapokban ez a trend, ez a tendencia, ez meg is fog maradni. De természetesen ilyen magas inflációs szintről idő kell, mire újra egy alacsonyabb inflációs környezet ki tud alakulni.
Hogyha részleteiben nézzük az adatokat, akkor például ugye az élelmiszerárakat ki lehet emelni egyszeri vásárlóként a boltokban járva, egyrészt ugye azt láthatjuk, hogy kevesebben vannak a boltokban, illetve mintha több akció lenne, és ezek még nem a kötelező akciók. Ebben mit látunk a KSH adatai alapján? Elindult-e bármi változás az élelmiszerek drágulásánál?
Egyértelműen itt látszódik egy nagyon nagy fordulat, hiszen az élelmiszereknél hosszú hónapok óta havi szinten komoly drágulás volt. 21-ben láttunk utoljára olyat, hogy havi szinten nem drágultak az élelmiszerek, úgyhogy egy több éves trend tört meg végül is kedvező irányba most. Ugye egyrészt nagyon fontos, hogy a lisztnek az ára az már nem növekszik, a tojás ára az tud csökkenni, illetve a feldolgozott élelmiszerek esetében a sajt, tejtermékek ára is mérséklődik. Úgyhogy egyre több helyen látszódik az, hogy csökken is az élelmiszereknek az ára, nem csak hogy nem növekszik.
A többi termékkörnél mi az, ami kiemelhető? Ugye az energiaáraknál még a bázishatás az majd ősszel eshet ki, tehát ott még azért nagyon magas pluszok vannak.
Változó, hogy milyen ütemben kerülnek ki a bázisból ezek a tavalyi magas áremelkedések. Itt, ami a legszembetűnőbb, az természetesen az energiaáremelkedés, ahol a lakossági energiaárakat emelték meg tavaly augusztusban, és ugye szeptemberbe került be az inflációba, hogy a számlák kikerültek a háztartásokhoz. Úgyhogy ez majd idén 2023. szeptemberében fog egy nagyon jelentős inflációs csökkenést okozni. De a többi termék esetében, így például a tartós és nem tartós fogyasztási cikkeknél, vagy a piaci szolgáltatásoknál, ott fokozatos volt az áremelkedés ütemének a gyorsulása, így az ellentétes hatás is fokozatos lesz. egyrészt nagy kérdés, hogy hogyan reagálnak a mostani csökkenő keresletre majd a kiskereskedők, illetve a szolgáltatók, látva azt, hogy kevesebb a kereslet, akkor mennyivel emelik az árakat, vagy akár nem is emelik az árakat. Úgyhogy ezek fogják meghatározni majd a következő hónapokban, hogy milyen dinamikával tud lassulni az infláció.
Az is kulcskérdés ugye az újabb adatok kapcsán, hogy vajon a Magyar Nemzeti Banknál már ez jelent némi fordulatot, vagy még kivárnak például az irányadórát, a 18%-os irányadórát a szempontjából várható-e, hogy a következő ülésén a monetáris tanács esetleg már valamiféle csökkentésről dönt, vagy még inkább a kivárás jellemző majd?
Ez egy nagyon fontos téma, amit a piaci szereplők is folyamatosan találgatnak és próbálják olvasni a jegybanknak a apró jelzéseit, hogy mi lesz a következő döntés. A jegybank annyit mondott, hogy mostantól napirenden lesz, hogy mikor kezdheti el a kamatcsökkentést, megnézik mindig az adatokat, és itt nem csak az infláció az, ami meghatározó. Sőt, ha rátekintünk, akkor a Magyar Nemzeti Bank azt mondta, hogy az infláció ellen az alapkamattal, tehát a 13%-os alapkamattal fog tevékenyen részt venni, míg a 18%-os kamat az elsősorban az országnak a kockázat megítélésétől függ. Ebből a szempontból egy pozitív hír, hogy a forint az stabil, emellett a külkereskedelmi mérlegünk az óriási többletet mutatott márciusra, úgyhogy már februárban is többlet keletkezett. Ezek azt vetítik előre, hogy az országnak a kockázat megítélése az javulhat. Ugye ez pedig azt jelenti, hogy akár májusban is elindulhat már a 18%-os rátának a mérséklése. Az, hogy ez most 50 vagy 100 bázispontos csökkentés lesz, ugye ez is egy kérdés. Elképzelhető, hogy egy óvatosabb kamatcsökkentési ciklussal fog indítani majd a Magyar Nemzeti Bank.
Ugye uniós lista élén vagyunk sajnos ezekkel az inflációs adatokkal. Mikor várható az, hogy látványosabban elindul a dezinfláció?
Sajnos erre még hosszú hónapokat kell várni, hiszen általában 20% alatti szinteket látunk az Európai Unióban, és többségében azért inkább stagnál vagy csökken szintén az inflációnak a mértéke. Nálunk én úgy gondolom, hogy júliusban lesz először 20% alatti érték, tehát júliusig gyakorlatilag nincs esély, hogy ne legyünk az élen ezen a listán, és nagyobb valószínűséggel csak évvége felé jövő év elején lehet majd, hogy a 10% alatti értékeinkkel már nem fogunk a lista élén állni.
Az elmúlt percekben Német Dávidot hallották, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzőjét.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Története első koktélfesztiváljára készül Horvátország. Május 26-án és 27-én Opatiában, a Kvarner Hotelben lesz az esemény, amelyet a Liburnia Hotels and Villas szervez. A szálloda részéről Vedrana Baretic a Trend FM-nek azt mondta, a fesztiválon nem csak a különleges ízekre, hanem a különböző koktélkeverési technikákra is nagy hangsúlyt fektetnek. A szakértővel beszélgettem a koktélfesztivál kapcsán, a szinkron tolmács Somodi Evelin. Why did you decide to launch a cocktail festival in Opatia? Miért döntöttek úgy, hogy egy koktélfesztivált rendeznek Opatiában, ami ráadásul, ha jól olvastam, az első ilyen esemény lesz Horvátországban? Of this festival, of organizing this festival.
As you said, Imperial Spirits Festival is the first Croatian cocktail festival.
Így van, ahogy említette, az Imperial Spirits Festival lesz az első koktélfesztivál Horvátországban, amelyet egészen pontosan Opatiában, a Kvarner Hotelben rendezünk meg, május 26-án és 27-én. Egy olyan egyedi élményt akartunk nyújtani a látogatóink számára, amely magához a régióhoz is szorosan kapcsolódik. Az esemény megszervezésében egy olyan hozzáértő partnerrel dolgoztunk együtt, mint a Liquid Market, amely már 7 éve rendez koktélfesztiválokat Ausztriában és Németországban, méghozzá egyre nagyobb sikerrel. Ezért döntöttünk úgy, hogy a segítségüket kérjük a szervezésben, hogy a lehető legjobb élményt nyújthassuk az Opatiába ellátogató belföldi és nemzetközi vendégeink számára.
And what can the visitors see and és mit ajánlanak a látogatók számára? Milyen programokon vehetnek részt? Mit láthatnak a fesztiválon? What is the offer?
This festival festival will combine the world of a unique bar experience.
Ez a fesztivál ötvözi egymással a koktélkészítés világát az egyedi ízekkel. Egy platformra próbáljuk hozni a legismertebb prémium szeszes italmárkákat a legjobb koktélkészítőkkel itt Horvátországban. A látogatók egyedi és különleges koktélkultúrákat, ízeket fedezhetnek fel, illetve megismerkedhetnek a koktélkészítés mesterségének legújabb trendjeivel is. Emellett nagyon sok egyéb szórakoztató programról is gondoskodunk, például a kokáért gasztronómiai szigeteket alakítunk ki, ahol a vendégek megkóstolhatják a speciális helyi finomságokat. Élő zenei előadásokkal is készülünk, és több DJ-t is meghívunk, hogy biztosítsák a hangulatot természetesen. Rendezünk egy különleges koktélkészítő versenyt is, ahol bartenderek mérik össze tudásukat, és értékes nyereményekért cserébe próbálják lenyűgözni a nézőket.
And they'll be able to show their craft and win some amazing prizes.
You just said some things about the cocktails. Már mondott néhány szót a koktélokról, de még egy kicsit mélyedjünk el jobban ebben a témában. Milyen típusú koktélok lesznek a fesztiválon? Csak a legmagasabb minőségű prémium italok, vagy olyanok is, amiket akár egy egyszerű bárban is elfogyaszthatunk?
Are these also affordable cocktails which you can have in a simple bar?
Well, first of all, I would like to say that the festival ticket includes.
Először is nagyon fontos azt elmondanom, hogy a belépő jegyek korlátlan koktélkóstolásra és fogyasztásra jogosítják fel a vendégeinket. Ahogy már korábban említettem, az a célunk, hogy a világ legjobb szeszes italmárkáit összehozzuk a legjobb bartenderekkel. Ők egyedi, speciális koktélokat fognak készíteni, olyanokat, amelyek csak a fesztiválon érhetők el, kizárólag a hozzánk látogatók kóstolhatják meg ezeket az italokat. A meghívott márkák közül itt lesz velünk a teljesség igénye nélkül a La Hechicera, az Italicus, a Hennessy, a Bols, a Jack Daniels vagy a Martini, de emellett több minőségű horvát szeszes ital forgalmazó cég is ellátogat hozzánk. Összesen több mint 20 márka képviselteti magát majd a fesztiválon.
So there will be more than 20 different spirit brands.
And from Croatia. Ezek szerint akkor Horvátországból is érkeznek szeszes italgyártók, famous brand.
Yes, as I said, we'll have some premium Croatian spirits.
Igen, ahogy említettem, néhány nagy Horvátországban népszerű prémium szeszes italmárka is jelen lesz a fesztiválon, ilyen például az Aura, a Rossi, a Bádel vagy a Maraska. Ezek a gyártók híresek idehaza a koktéljaikról, és külön a fesztiválra készített italokat is hoznak majd.
The cocktails, but also the spirits themselves, like pure spirits.
And will be any possibility for the visitors to...
A látogatóknak lesz-e lehetőségük arra, hogy kipróbálják a koktélkészítést, elsajátítsák a legújabb keverési technikákat.
Techniques in the festival?
Yes, that's one of the exciting...
Igen, ez egy különlegesen izgalmas része a fesztiválnak. Kialakítunk egy olyan zónát, ahol a látogatók saját maguk készíthetik el a koktéljaikat, emellett a legjobb bartenderektől tanulhatják meg a különböző keverési technikákat, és nyerhetnek betekintést is a koktélkészítés rejtelmeibe.
From some of the best cocktail masters.
Generally speaking, is Croatia famous about its...
Kicsit általánosabban beszélve erről a témáról, mit tudna elmondani a horvátországi koktélkultúráról? Mennyire tekinthető jelentősnek, vagy még csak egy abszolút fejlődésben lévő iparágról van szó?
Describe this cocktail culture in your country.
Well, Croats like to have a really good time.
A horvát emberek szeretik jól érezni magukat a szabad idejükben, amihez természetesen hozzátartoznak a minőségi italok. A koktélkultúra is erőteljesen jelen van a mindennapokban, de úgy gondolom, hogy egy még magasabb szintre lehetne fejleszteni. Rengeteg gasztró és borfesztiválunk van, ugyanakkor koktélfesztivált eddig még nem rendeztünk. Az Imperial Spirits Festival ezt az űrt próbálja megbetölteni és meghonosítani a koktélfesztiválokat szerte Horvátországban és a régióban is.
And create something new, a new unique experience in the country and in the region.
Which is the most famous drink?
Melyik egyébként a leghíresebb ital a Horvátországnak? Említette a bor kultúrát, ez számít a legjelentősebbnek az országban.
The most popular also.
I would say that wine is definitely one of the most popular drinks in Croatia.
Egyértelműen a bort mondanám, ami a legnépszerűbb ital Horvátországban. Van néhány nagyon magas minőségű és nemzetközileg is jól ismert bormárkánk. Emellett nagyon kedveljük a különböző gyümölcsből készült snapsokat. Ezek a rövid italok szerte Horvátországban, de különösképp Opatija régióban rendkívül népszerűek. És természetesen a söröket is nagyon szeretjük.
We love beer also.
Yeah, that's cool. It's similar to Hungary. And generally speaking about the gastronomy,
és milyen ételeket ajánlana, mely fogások számítanak a legnépszerűbbnek Horvátországban?
Which is the best in Croatia?
Well, I would say that for this region we are very famous for the Kvarner Skampi.
Itt nálunk az Opatija régióban az egyik legjellegzetesebb finomság a Kvarner Skampi, ami egy speciális garnéla fajta. De emellett még rengeteg friss tengeri ételünkre vagyunk büszkék, amiket mindenképp ki kell próbálniuk a hozzánk látogatóknak. A frissesség egy kulcsszó. A szállodáinkban és éttermeinkben is mindig a szezonálisan éppen elérhető finomságokból, hozzávalókból dolgozunk. Különös hangsúlyt fektetünk a helyi és családi gazdaságokra és beszállítókra, hogy mindig a legfrissebb ételek kerüljenek az asztalra.
And local, especially when it comes to the fresh ingredients from the local family farms.
Az elmúlt percekben Vedrana Brateticet hallották, a Liburnia Hotels and Villas részéről, a horvátországi koktélfesztiválról volt szó, hamarosan pedig a friss hírekkel jelentkezünk itt a Trend FM-en, ne menjenek sehova.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.